Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, kérünk, hogy elevenítsd meg számunkra te szavadat. Add, Urunk, hogy a fülünkön keresztül, az értelmünkön át, egészen a szívünkig hatoljon mindaz, amit elkészítettél erre a mai alkalomra. Add, Urunk, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, hanem rád tudjunk figyelni, és lelked hangoljon bennünket szavad befogadására, és add, Urunk, hogy gyümölcstermő életet tudjunk élni, hogy téged tudjunk magasztalni és dicsőíteni egész életünkben. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a 2. Korintusiakhoz írott levelének 12. fejezetében, az első 10 verset a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben ne vagy testen kívüle, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben ne vagy testen kívüle, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatásokon különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam, emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De jó, ezt mondta nekem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai ige szakaszunk egy igen különleges eseményt ír le. Olyan történésre hivatkozik Pál apostol az életében, amelyet sem előtte, sem utána nem említ egyetlen egyszer sem. Magáról az eseményről sem tudunk igazából semmit, feltételezhetően Krisztus után 42-45-ben történhetett, 14 évvel a korintusiaknak írt levél keletkezése előtt, ugye erre utal is egyébként Pál itt a levélben, hogy 14 évvel ezelőtt. Isten elragadta őt a 3. világba. Nekünk kevésbé kell foglalkoznunk az elragadtatással, éppen azért, mert Pál is ezt írja le, amelyeket nem szabad embernek elmondania, ugye, hangzik itt a levélben, mint inkább a hivatkozás céljával, okával, hogy mit célból írta le Pál az akkori embereknek. Ha jól megfigyeljük, akkor Pál sokszor hivatkozik levelei elején, hogy például, és hadd idézek néhányat, a 2. Korintus 1-ben Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, aztán 1. Korintus 1-ben Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, aztán a Római Levél 1. fejezetének 1. versében Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát, amelyet prófétái által a szentíratokban előre megígért. Vagy a Galatákhoz írott levél első fejezetében az első vers így hangzik: Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. Vagy az Efezusi levél első fejezetéből az első vers: Pál Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola. Miért hangzik újra és újra minden levél bevezetésében ez a hangsúlyozás, ez a nyomatékosítás, hogy őt Jézus Krisztus állította szolgálatba? Azért, mert újra és újra megkérdőjelezték apostoli elhivatottságát. Ezért, mint egy nyomatékosítani szeretné újra és újra, hogy ő Jézus Krisztus elhívása és megbízása által apostol. Nem ő választotta ki önmagát, azaz nem egy önjelölt, hanem felülről kapta apostoli szolgálatát. És ezért írja itt a 12. fejezetben, hadd idézem: Esztelenné lettem, ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanatok, hiszen semmivel nem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? A harmadik világba való elragadtatásáról is csak azért beszél nagyon tömören, hogy neki is lenne dicsekedni valója. Ő is hivatkozhatna több mindenre, de nem teszi, mert nem akar beállni a versengők közé. Tudnillik, éppen a korintusi gyülekezetre volt jellemző a versengés, a pártoskodás. Hát Pál apostolnál is olvashatjuk, hogy megy a versengő is, hogy ki apostolé, ki Pálé. És ezért mondja Pál, hogy teljesen mindegy, hogy ki az, aki öntöz, ki az, aki ültet. A fontos az, aki a növekedést adja, Isten. Jellemző volt tehát a korintusi gyülekezetben a versengés, de Pál apostol nem akar beállni a versengők közé, nem akar hivatkozni és nem akar hivalkodni, hanem csak nagyon szerényen, alázatban, de elmondja, hogy ő elragadtatott, de ő nem akar ezzel dicsekedni. Azt olvashatjuk a korintusi gyülekezetben, egyébként éppen a harmadik fejezetben olvashatunk erről a versengésről, és láthatjuk azt, hogy a korintusi gyülekezet lelki állapota elég viharvert. Sok probléma, küzdelem van a gyülekezet életében, és ezért írja nekik a következőket, hadd idézem itt 1 Korintus 3-at: Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? A két levél, az első és második korintusi levél sok nehézséget ölel fel, amiről Pál kénytelen írni, beszélni, hiszen a gyülekezet életét teszi tönkre ez a sok-sok bűn, megtűrt bűn, ami ott van az életükben. Ezért csak néhányat a teljesség igénye nélkül hadd emeljek ki. 1 Korintus 3-ban olvashatunk a viszálykodásról, aztán 1 Korintus 4-ben, 8-ban olvashatunk a felfúvalkodottságról, a gőgről, aztán 1 Korintus 5-ben a paráznaságról, 1 Korintus 6-ban az egymással való pereskedésről, aztán a 6. fejezetben ugyanitt a szabadosságról, aztán az 1 Korintus 13-ban a szeretetnek a hiányáról, aztán az 1 Korintus 14-ben a gyülekezeti rendetlenségről, aztán a 2 Korintus 6-ban a felemás iga a házasságban, és az 2 Korintus 11-ben pedig a hamis tanítások megtűréséről olvashatunk. Csak néhányat szemezgettem itt a két levélből, hogy mennyi probléma, mennyi feszültség, mennyi nehézség van a gyülekezetben, és Pál apostol rendbe akarja tenni a gyülekezetnek az életét. És nem akar beállni a versengők közé, nem akar pártoskodni, nem akar egyik vagy másik oldalra állni, hanem ő Jézus Krisztus oldalán kötelezte el magát. És ezért mondja, ha dicsekednék is bármivel, csak az erőtlenségemmel dicsekedhetem. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor lehetek erős az Úrban. Csak néhány példa, amelyről ír a Pál apostol, és ezeket próbálja helyretenni a gyülekezet életében, hiszen oly nagy fájdalmakat, megkötözöttségeket tud okozni egy közösségben a nem Isten szerint való élet és gondolkodás. A fejezetben felolvasott történetünk is az Isten hatalmára mutat rá, elsősorban nincsen magára a csodára. Szeretünk nagyon a csodákra figyelni. Ebben a történetben is talán a legizgalmasabb az, hogy elragadtatott Pál apostol. A harmadik világ, a paradicsom. És nyilván vannak közösségek, vannak gyülekezetek, vannak emberek, akik inkább ilyen szenzáció éhesek. Ilyen, szokták mondani, hogy katasztrófa turisták, vannak ilyen csoda turisták, akik a csodákat akarják szemlélni, és a csodáktól függnek az ő hiteik. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mi nem a csodákra építünk. Jézus Krisztusban nem azért hiszünk, mert csodák vesznek körül bennünket, bár hadd tegyem hozzá, hogy a Jézus Krisztusban való hit gyümölcsei orkor csodákat is jelentenek. Tegnapi nap folyamán ifjúságunk néhány tagjával részt vettünk az Ez az a napon. Sok szép dolog volt. Voltak keresztény zenék, koncertek, voltak igehirdetések, voltak bizonságtételek, és egy bizonságtételre nagyon fölkaptam a fejemet, ismerem is személyesen egyébként a bizonságtevőt, a Family magazinnak a főszerkesztője, Győri Virág. Fantasztikus bizonságtételt mondott, hogy milyen csodát tapasztalt meg a saját életében. És talán ezt, amit most mondok, azért is különleges, mert gyülekezetünk közösségében most vannak gyászolók, akik nem élhették át a csodát, akik elveszítették gyermeküket. Tudjátok, drága gyülekezet, mi nem a csodák miatt hiszünk Jézusban. Mert vannak helyzetek, amikor megtapasztalja az ember a csodákat. És ez az három gyermekes fiatal asszony bizonságot tett arról, hogy Isten hogyan vezette a rosszindulatú daganatban is, hogyan erősítette, hogyan segítette őt a nehézségeken, a férje hogyan tudott mellett állni, hogyan imádkoztak, hogyan könyörögtek az Úrhoz, és hogy meghallgatásra talált az a sok-sok elmondott imádság. És tegnap bizonságot tett arról, hogy Isten hogyan szabadította meg egy hosszú folyamaton keresztül, de Isten hogyan vett el azt a rosszindulatú daganatot. De drága testvérek, hadd mondjam el, nem minden esetben, nem minden hívő életében tesz ilyen csodákat az Úr. De a mi hitünk, a mi hívő életünk, a mi Krisztusba vetett hitünk nem ezektől a csodáktól függenek. Mert vannak, amikor átélnek emberek ilyen csodákat, gyógyulásokat, szabadulásokat, és van, amikor nem. És ez a történet is erről szól. Azt olvasjuk ebben a történetben, Pál apostol azt mondja, háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy Isten vegye el ezt a tövist, vegye el ezt a keresztet, vegye el ezt a próbatételt. Pál apostolról beszélünk, egy komoly, hívő, odaszánt emberről. És azt olvassuk, hogy Isten nem vette el. Nem tudjuk pontosan, hogy mi ez. Teológusok, professzorok, kutatók sokat gondolkodtak ezen, jártak utána, hogy mi ez pontosan, hogy ez betegség, vagy bár nem tudjuk. Nem akarunk tovább gondolni dolgokat, amelyeket nem tudhatunk meg az igéből. Minden esetre azt tudjuk, hogy tövis adatott a testébe. Háromszor könyörgött az Úrhoz, hogy Isten vegye el. És azt olvassuk ebben a történetben, azt mondja, hadd idézzem, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hogy nem gyógyult meg, hogy ezt a csodát nem tapasztalta meg ez az ember, de az ő hite nem a csodáktól függtek, hanem rendíthetetlen és sziklaszilárd maradt az ő hite. És azt mondta, hogy ha kell valamivel dicsekednem, akkor nem a csodákkal, nem a gyógyulásokkal, nem az elragadtatással, a paradicsomban való létemmel dicsekszem betekintésbe, hanem azzal az erőtlenséggel, hogy el ne bizakodjak. Igen, drága testvérek, Istennek van hatalma rendet tenni egy gyülekezetben, a személyes életekben, és talán most is rendet szeretne tenni a fejünkben és a szívünkben, hogy nekünk nem a csodákra kell építenünk. Persze milyen jó megtapasztalni, amikor csodát él át az ember egy gyógyulásban, egy szabadulásban, és lehetne sorolni. Istennek van ereje az erőtlent erőssé tenni. A Szentírás nem a csodák könyve, és nem is fog olyasfajta csodát nyújtani, amit a világ szeretne, hogy gyújtson. A világ mindig a csodákra helyezi a hangsúlyt. A Biblia nem a csodákra helyezi a hangsúlyt. Jézus nem azért jött, hogy mindenkit meggyógyítson. Voltak olyanok, akiket meggyógyított, és voltak olyanok, akiket nem gyógyított meg, de Isten tudták magasztalni. Eszembe jut egy fiatal lány, aki hát mára már idős asszony, egy fiatal lány, aki fejest ugrott egy sekély vízbe, és aktól lefelé lebénult. Ez a lány élete derékba tört, kerekesszékbe került, a mai napig kerekesszékben él, járja a világot, bizonságot tesz, nem arról a csodáról, hogy Isten meggyógyította őt, hogy felállt a kerekesszékből. Aztán ez a tragédia egészen közel vitte az Úrhoz, megtért, hitre jutott, újjászületett, és járja a világot, és bizonságot tesz mindarról, amit Istenben megtapasztalhatott. Johnny Ericssonnak hívják, a YouTube-on lehet hallgatni róla és tőle bizonságtételeket. És ez az asszony egyszer elmondta bizonságtételben, hogy ennek a tragédiának köszönheti azt, hogy megismerte az Úr Jézust, mert inkább kerekesszékben éli az életét Jézussal, mint egészségesen Jézus nélkül. És amikor ezt a mondatot hallottam, akkor ez annyira szíven talált, mert ha ezt én mondanám, akkor hiteltelen lenne. De ezt egy olyan asszony mondta, akinek az élete derékba tört, ketté tört, de Isten valami csodálatos módon használja őt. Mai napig, minden évben szerveznek hatalmas nagy konferenciákat, és ezekben a konferenciákban beszoktam kapcsolódni, Amerikában, Nashville-ben, ott szolgál több alkalommal is. Meg szoktam hallgatni, Isten csodálatos eszköze ő. És egyszer egy másik bizonságtételben elmondta, alig várja, hogy ott legyen majd a mennyországban. Mert ott fel fog állni a kerekesszékből. Ott cigánykereket fog vetni. És milyen jó lesz majd. Igen, tudjátok, drága testvérek, a Biblia nem a csodákról szól, azokról a csodákról, amelyeket a világ akar elhitetni velünk. Ez a könyv, a Biblia arról szól, hogy az ember elrontotta az életét, és azt hogyan lehet rendbe tenni. És tudjátok, a legnagyobb csoda ez. Amikor egy feleségét verő, gyermekeit terrorizáló alkoholista megszabadul, és új életet kap. Ez egy csoda. És hány ilyen van? Hány ilyen? Hány ilyen van, aki lopásból, hazugságból, tisztátalanságból, parázsaságból megtér, és megváltozik az élete? Amit a bűn átokká tesz az ember a családok életében, arra hogyan nyerhet bocsánatot, és hogyan lehet áldással valakinek az élete Isten kezében? A Szentírás erről szól. A Szentírás nem egyszerűen a csodák könyve, hogy emberek hogyan gyógyulnak meg, hanem a Szentírás arról szól, hogy emberek élete hogyan változhat meg. Nagyon szegény az a hit, aki csak a testi gyógyulásban bízik. Tudnélik, Istennek van hatalma arra, hogy az én elrontott életemet a kezébe vegye, és az erőtlenségemben is győzelmet tudjon aratni. Nem erős keresztényekre van szükség, hanem olyan erőtlenekre, akiknek erejük az Úrban van. Tudom, hogy ma egy erőt fitoktató világban élünk, és azt gondolják, hogy azok az erősek, akiknek vannak izmaik, akik testépítéssel foglalkoznak, azok az erősek, akik azt mutatják kifelé, és lehet, hogy a ház falain belül pedig ott van az erőtlenség, a tragédia, a dráma. Hány ilyen élet omlik össze? Nem akarok személyeskedni, de eszembe jut egy ember, aki néhány hónappal ezelőtt hunyt el, váratlanul a celeb világból, sokan ismerik, talán lehet, hogy sokan követik is, mai fiatalság felnéz rá példaképként, sokan nyomon követték, ahogy a gyermekeik születtek, Berki Krisztiánról van szó. Egy erőt fitoktató ember, és egyik pillanatról a másikra kilépett ebből az életből. Ez a világ el akarja hitetni, hogy az erőt fitoktatóké az élet. Nem. El ne higgyétek, drága testvérek. El ne higgyétek. És talán sokszor az egyház is ezt a képet akarja kifelé mutatni, hogy erősek vagyunk, hogy mutassuk meg. Nem erős keresztényekre van szükség, drága testvérek, hanem olyan erőtlenekre, akiknek erejük az Úrban van, ahogy olvashatjuk Ézsaiás proféta 40. fejezetében. Az erő pedig az engedelmességben van. Az Isten iránti engedelmesség tudja erőssé tenni az embert, mert tudjátok, hatalmas különbség van az Isten nélküli élet és az Istennel való élet között. Csak néhány gondolat. Az Isten nélküli erőtlen élet, bűnnel terhelt, engedetlen élet és a maga eszére támaszkodó élet. Az Istennel való erőtlen élet pedig kegyelemmel erősített élet, engedelmességben élt élet. És az Isten vezeti azt az embert, azt az életet. Az Isten iránti engedelmesség nem erőtlenség, hanem Isten ereje bennem. És mennyire távol vagyunk attól, amiről itt Pál apostol beszél a 2 Korintus 12.9-ben. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ő nem akar mással dicsekedni, csupán két dologgal, az ő emberi erőtlenségével és a Krisztus erejével. Krisztus ereje pedig a kereszt. A kereszttel akar dicsekedni, nem az elragadtatással, nem azzal akar dicsekedni, hogy ő zsidó, ahogy olvashatjuk a Filippi levélben, hogy dicsekedhetnék a származásommal is. de nem teszem. Ő nem akar mással dicsekedni, csupán két dologgal, az emberi erőtlenségével és a Krisztus erejével. Sokan azt gondolják, hogy Krisztus kereszten vívott halál tusája, aztán halála a gyengeség jele. Hogy ő lett a vesztes. Kereszten meghalt, akkor vesztes, mert nem happy enddel végződött. Ma egy olyan világban élünk, ahol mindenféleképpen valami happy endet akarnak teremteni. És sokan azt mondják, hogy Krisztus a kereszten végezte, tehát vesztes. Pedig éppen azzal aratott győzelmet, hogy a kereszten maradt, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, és ő nem jött le a keresztről, pedig megvolt minden hatalma erre, meg lett volna, és még erre is bátorították az őt körülállók. Ha Isten fia vagy, gyere le a keresztről! És el akarták hitetni, hogy ha ez a csoda bekövetkezik, akkor megvan minden. Krisztus ereje éppen abban mutatkozott meg, hogy ott tudott maradni a kereszten, és kereszthalált halt. Nem a gyengeség jele, hanem az erő jele. Az ő halála lett a bűn felett aratott győzelme. Az ő győzelme lett a hívő ember ereje. És az ember akkor arathat győzelmet, hogyha engedelmességben jár. Az igazi hit három tartó oszlopon áll meg. Az első, az Istennek az ismerete. Az Istent meg lehet ismerni a Bibliából. Ha valaki szeretné őt megismerni, szeretné megtudni, hogy ő mit tett az emberért, akkor olvassa a Bibliát. Ne a világi tudományokból tájékozódjon, mert az félre tudja vinni az embert. A leghitelesebb forrás számunkra a Biblia, a Szentírás, ebből tájékozódjál, drága testvérem, és ebből meg lehet ismerni Istent. Aztán a másik a bizalom. Ott van-e bennem az a feltétel nélküli bizalom, hogy ő jót akar. Ő a legjobbat akarja neked. És ott van-e bennem az a feltétel nélküli engedelmesség, hogy Uram, ha kell, akkor a vízen is. Ha kell, akkor az előttem ketté választott tengeren át is. Bármilyen útra hívsz, én kész vagyok. Az igazi hit három tartó oszlopa ez. Ez a három. Ha van mivel dicsekedni, akkor éppen az, hogy a mélységekben, a nehézségekben is rendíthetetlen volt az a kőszikla, amire épített. Mégpedig Jézus Krisztus. Tudsz-e dicsekedni az erőtlenségeiddel, a keresztben látod életed erejét? Látod. Hadd meséljek el nektek egy történetet, amely 18. században történt Franciaországban, abban az időszakban rettenetes keresztény üldözés volt. A hívő engedelmességben járó nőket, asszonyokat egy hatalmas toronyba zárták, és Mária Durán így került 15 évesen egy ilyen zárkába. Minden nap vittek neki egy dokumentumot, amiben az állt, hogy imádkozhattok minden nap, olvashattok Bibliát, járhattok gyülekezetbe, de ígérjétek meg, hogy nem beszéltek Jézusról. Ezt a dokumentumot kellett volna aláírniuk. Minden nap vitték a zárkába, hogy írják alá, és ez a 15 éves hívő leány 38 évig volt zárkában, de nem írta alá, mert engedelmességben akart élni. Ő nem akarta megtagadni Jézust. Ha aláírta volna, biztos nem jegyezték volna fel ezt a történetet. De ő hűséges volt és engedelmességben járt, majd 38 év után, amikor felszámolták a zárkát, akkor kiengedték. És amikor bementek, miután felszabadították ezeket a nőket, asszonyokat, bementek ezek a felszabadítók ebbe a toronyba, megtekintették ezeket a zárkákat, akkor a zárka falára, ahol ez a fiatal lány volt, az volt ráírva, resistent, ami annyit jelent, hogy ellenállás. Ez a lány az engedelmességben tudott járni és élni az életét évtizedeken keresztül, és ereje abban volt, abban a keresztben volt, ami számára az életet jelentette. Ő ezzel a kereszttel dicsekedett. Drága testvérem, tudsz-e így a te erőtlenségeddel és Isten erejével dicsekedni? Ott van ez a három tartó oszlop a te életedben. Az Isten ismerete, a bizalom, az engedelmesség. De jó lenne, ha nem magamutogató életet, hanem Krisztusnak engedelmeskedő és Krisztusra mutató életet tudnánk élni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért. Köszönjük, hogy a Biblia nem a csodák könyve, hogy emberek hogyan gyógyulnak meg, és ezt szedték össze történetírók, hanem egyetlen egy csodáról beszél, hogy hogyan ad bűnbocsánatot és örök életet. Hogy a Jézus Krisztusba vetett hit milyen csodákra képes. De mi nem a csodák miatt hiszünk, hanem a hit miatt élhetünk át csodákat. Urunk, kérünk, így tudjunk ebben az erőtlen hívő életben is a te dicsőségedre élni. És erőtlenségünkben életünk erejére a Krisztusra mutatni. Amen.